Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek ennek a programnak a keretében, és Luthernek a római levélhez fűződő kapcsolatáról szólhatok, illetve általában az új szövetséghez és az evangéliumhoz, hiszen enélkül elég nehéz megérteni, miért emeli ki Luther egyáltalán a leveleket, közöttük elsősorban a római levelet, és értékeli azt nagyra. Úgyhogy engedjék meg, hogy először néhány szót szóljak Luthernek a Biblia értelmezéséről, új szövetségi szemléletéről, és azután térjek rá úgy a római levélre, hogy fejezetenként nem részletezem Luther véleményét, hiszen írt róla előszót, amelyben fejezetekre bontva igyekszik megvilágítani a levél tartalmát, hanem csak általában összefoglalólag, mert ennyire lesz időnk, szólnék arról, hogy mely fogalmakat találta Luther a római levél kulcsfogalmainak, és azután ezeket igyekezett megszólaltatni az előszóban, illetve nyilván ige hirdetéseiben, magyarázataiban, amelyek reánk maradtak, és hogyha fordítás készül azokról, vagy akár németül, eredetiben olvashatjuk, ha hozzájutunk. Elsősorban azt kell hangsúlyoznunk, hogy Luther és kortársai számára, hogy ez középkori öröksége, vagy egyenesen ókori, vagy pedig előremutat, akár a mai posztkritikai Biblia magyarázatig, azt nem akarom eldönteni. Lényeg azonban, hogy Luther és kortársai számára a szó szerinti értelem nagyon fontos volt. Úgy nevezik ezt latinul, hogy sensus literalis, mi az, ami megvan írva. Minden kívülről érkező magyarázat, emberi gondolat, vagy éppen a fantázia szülte elmélkedés helyett, az a lényeg, ami le van írva. Abból tudunk kiindulni. Azt hiszem, hogy ez a lutheri írás szemlélet ma is irányadó lehet, hiszen annyiféle gondolat ér el minket, akár belülről, saját gondolataink, akár kívülről valamilyen értelmezés vagy magyarázat, világgal kapcsolatban, a világban történő eseményekkel kapcsolatban, azután Istennel kapcsolatban is, és Isten igéjével kapcsolatban is, a Bibliával kapcsolatban is, hogy ezeknek a kereszt tüzében mi hamar megsérülnénk, jó ilyenkor magához, a Szentíráshoz fordulni. Luther abban volt élenjáró, hogy lehetővé tette a Szentíráshoz való közvetlen odafordulást az emberek számára, a német nép számára, hiszen német volt, német anyanyelvre ültette a Szentírást, és azt mondta, hogy nem kell ahhoz külső magyarázat, hogy bárki megérthesse a Szentírás tartalmát, hiszen a Szentírás belülről értelmezi önmagát magyarázza, nem kell semmilyen külső hozzátétel, és mint ilyen elérhető mindenki számára az értelme, mert mindenki ebben az értelemben teológus. Tehát érthet ahhoz, nem csak a papok, a lelkészek előjoga, hogy mi az Úristen üzenete vele személyesen, és ez a legfontosabb, hiszen a Szentírás mindig először, elsősorban közvetlenül minket szólít meg az üzenetével, és azután kollektív, közösségi, gyülekezeti, egyházi, akár társadalmi értelemben is. Tehát az nem Lutherék, Luther és kortársai, mint írásmagyarázók, egyetemi tanárok találmánya, hogy a szó szerinti értelme Szentírásnak fontos, az viszont igen, hogy nem szükséges hozzá, Isten üzenete elfogadása szempontjából nem alapfeltétel az egyházi közvetítés, egy alapfeltétel van az evangéliummal, az új szövetséggel való személyes kapcsolat. Olvasni kell az írásokat, hallgatni kell az igehirdetést, hiszen a hit hallásból van. Isten hitet teremt ott és akkor, amikor neki tetszik, azokban, akik hallgatják az evangéliumot, olvassuk az ágostai hitvallásban. Azokban, akik hallgatják az evangéliumot. Más szóval egyrészt a hitre ébresztés Istennek a tőlünk független, szuverén cselekedete az ő lelke által, amit mi hozzátehetünk az, hogy a szó jelképes és konkrét értelmében is kinyitjuk a fülünket, hallgatjuk az evangéliumot. Tehát nem megszokás, nem rutin, nem valamiféle biztosítási gyakorlat az Isten tiszteleten való jelenlétünk, igehallgatásunk tágabb értelemben, hanem a hitre ébredésünknek és a hitben való megmaradásunknak, fejlődésünknek, erősödésünknek a feltétele, hiszen a hit nem egyszer ébred föl az emberben, hanem újra és újra minden nap fel kell annak ébrednie, tehát mindennapos elfoglaltság, feladat, cselekvés, szomjúság Isten igéjének a hallgatása, Isten igéjének az olvasása. Így függ össze tehát a Biblia, ez a szerepe a Bibliának mindennapjainkkal, hívő életünkkel. Ezért nagyon fontos. Tehát a szó szerinti értelem alatt ezt értsük, ne pedig azt, hogy papíros pápává legyen a Biblia, valami olyan tévedhetetlenséget tulajdonítsunk neki, amely akár még a természettudományos magyarázatait is a világ mindenségnek birtokolja, vagy a természettudomány jelesei előtt föl is múlja, mert ez nem igaz. A Biblia az nem tankönyv, természettudományos vagy filozófia, hanem az életkönyve, az életszervizkönyve, az Istennel való találkozásnak a lehetősége, és mint ilyet kell komolyan vennünk. Ebben az értelemben az Ó és az Új Szövetség összefüggenek egymással, mind a kettő Isten igéje, azonban Luther és a reformátor társai számára az Ószövetség az Új Szövetséget példázza, hiszen létezik egy olyan mélyebb értelme az írásoknak, olyan központi üzenete, amelyet már voltak éppen az ókori keresztény gondolkodó Origenész is megfogalmazott, ezzel a görög kifejezéssel, hogy hyponoia, az értelmen túli értelem. Más szóval a betű önmagában, a Szentírás szövege igei értelemben, isteni kijelentés értelmében csak betű, és nem értelmes ebben az értelem. Grammatikailag lehet értelme, kijelentés szempontjából csak betű. Hogy a hyponoiához, az értelmen túli értelemhez, az igéhez, tehát a Szentírás valódi isteni értelméhez, azaz a kijelentés voltához eljussunk, a Szentlélek benső bizonyságtételére, áldására van szükség, amely rámutat a Szentírásban elrejtett Szentírásra, a szavak mögött rejtőzködő Istenre, tehát egy ilyen rétegződés figyelhető meg Luther értelmezésében a Szentírásban, Biblia a Bibliában, írás az írásban, Isten a szavak, a betűk, a szöveg mögött. A Szent Lelket ezért kell segítségül hívnunk Bibliaolvasásunkhoz, hogy ne csak a szöveggel foglalkozunk, és azt idézzük olykor gyarló módon egymás fejéhez vágva az igét, hanem ha ezt tesszük, akkor ugyanúgy az igével az is azonnal be is tudjuk gyógyítani az okozott sebeket, vagyis ráébredjünk arra, hogy most emberileg szóltunk, emit pedig valóban az Isten igéjét képviseltük akkor, amikor a Bibliából idéztünk. És ez a többletértelem, ez a hyponoia, amit Origenész is megfogalmazott, mely felé természetesen csak egy irányból a szöveg felől vezet az út, és ugyanúgy az Ó, mint az Új Szövetség felől. Nem lehet az Ó Szövetséget áthúzni, hogy abban nincs benne az Úristen kijelentése. De ez a mélyebb értelem valójában az, amely Jézus Krisztus. Kezdetben volt az ige, kezdetben volt Krisztus, mindennek a kezdetén. A teremtett világ mélyebb értelme Jézus Krisztusban érthető meg, ami emberi életünk, küldetésünk, szolgálatunk mélyebb értelme Jézus Krisztusban, az ő lelkületében, személyében érthető meg. A Szentírás, az Ó és Új Szövetség mélyebb értelme üzenete is Jézus Krisztusban tárul föl, az Ószövetségé közvetetten, az Új Szövetségé meg közvetlenül, hiszen maga az Új Szövetség arra hivatott, hogy a Krisztus eseményt a maga üdvösségre elegendő voltában elénk tárja. Nem többet, de nem is kevesebbet mond el Jézus Krisztusról, mint annyit, amennyi ahhoz szükséges és elégséges az embernek, hogy a Szentlélek által hit ébredhessen benne, mégpedig abban a Krisztusban, az akibe vetett hit immár meg tudja ragadni az üdvösséget. Ezért a kánon, amit Luther is fontosnak tart, és a posztkritikai biblia értelmezés is, ezért a kánon, ezért nem arról van szó, hogy a kánon valamiféle prokrusztész ágya lenne az isteni kijelentésnek, hogy levagdaljuk azt, ami kilóg és apokrifnek minősítjük, hanem fordítva, az, ami apokrif, érdekes Jézus gyerekkorából, csodáival kapcsolatosan, apostolok csodálatos tetteivel kapcsolatban, alkalmas lehet az olvasásra, hogy Luther is mondja, de nem szükséges ahhoz, hogy azt megismerve üdvösséges tanítás birtokába jusson az ember. Ahhoz elegendő az, amit kánonként tartunk a kezünkbe, mi protestánsok, a mi bibliánkban, lett légyen az akár Károli, vagy éppen valamely fordítás, de hát legjobb haladni a korral ebből a szempontból, lépést tartani az irodalmi nyelv változásaival, és a most 2014-ben elkészült, revideált változatot, az úgynevezett rúfot, revideált új fordítást forgatni, mert nyelvhelyességi szempontból legalábbis igyekezett kiküszöbölni azokat a bakikat, amelyek 2014-re már feltűnőekké váltak a megelőző szövegben. Tehát mélyebb értelem, fogalmazzunk úgy röviden, bár nem pontos ez a rövidítés, de lényegre törő, hogy a hyponoia, a mélyebb értelem, a krisztusi értelme a Szentírásnak. Mindaz fontos benne, ami Krisztusra mutat. Így az Ószövetséget Istennek a Jézus Krisztusban adott kijelentése előképeként lehet szemlélni és tanulmányozni. Mivel Krisztus csak egy van, evangélium sem lehet több, mint egy. Nem számoljuk, hogy hány evangélium van, hanem csak egy van, mint olyan, ami nem más voltak éppen, mint ige hirdetés, az evangélium élő megszólalása, hangja, Viva Vox Evangelii, biztos hallottuk már ezt a szókapcsolatot. Krisztusról, az Istenről és az emberről szóló biblikusan aktuális prédikáció, ezt már én teszem hozzá, evangélikus egyházunkban ezért nincs semmilyen Krisztus szolgálat, most megint sarkítottan fogalmazok, ige hirdetés nélkül. Nincs voltak éppen önálló misézés, urvacsora, vagy bármiféle igei áhítat, még egyházzenei alkalom sem, anélkül, hogy a legrövidebben is, de meg ne szólaltatnánk élő módon, áhítatosan, ige hirdetésben az evangéliumot. Ezért ne furcsálják a testvérek, ha elmennek egy orgona hangversenyre, amely templomban van, evangélikusban, és jaj, miért volt benne a közepén az az 5 perces ige hirdetés? Ezért volt benne, mert az evangéliumot minden körülmények között meg kell szólaltatni, az pedig ige hirdetés. Az Új Szövetség iratainak szerzői mindannyian voltak éppen evangéliumot írnak tartalmi értelemben, még akkor is, hogyha műfaji szempontból nem annak megfelelően fejezik ki magukat. Ők is prédikálnak, csak másként. A levélíró apostol prédikál, evangéliumot hirdet, evangéliumot képvisel. Az evangélium képviselete maga prédikáció. Tudsz akkor is prédikálni, hogyha nem ékes az ajkad a szólásra, de életeddel, tetteiddel, szolgálatoddal, hűségeddel, kitartásoddal hirdeted az evangéliumot. Az evangélium élése, életes képviselete maga ige hirdetés. Így gondoljunk Lutherre, kortársaira, önmagunkra, az egyházunkra, annak minden szolgálati területére, szeretet szolgálatára is, hogy az voltak éppen az evangélium képviseleteként ige hirdetés. Isten igéjét jelenítjük meg, szólaltatjuk meg a világban. Az evangéliumot író kánoni 4 evangélista kicsit hosszabb, gondoljunk bele. Megörökítik Jézus cselekedeteit, tanításairól is tudósítanak. Pál, Péter levelei rövidebbek, ők nem szólnak Jézus cselekedeteiről, tanításáról sem, hanem Jézus haláláról, feltámadásáról és győzelméről emlékeznek meg, és annak tanulságait levonva hirdetik az evangéliumot. Számukra hit szempontja fontosabb, mint minek a szempontja, ez már az én szójátékom, mint a hitelességnek a szempontja. Mert azért az evangéliumok összeállítói a hitelesség szempontját is alapul vették, tudnélik, történetileg is igazolni szerették volna, miközben prédikálták már Krisztust, hogy valódi történeti személyről, személyekről, eseményekről van szó, és emlékeznek meg. A levelek írói ezt a szempontot kevésbé képviselik, a hit számukra fontosabb, mint a hitelesség, más szóval a szűkebb értelemben vett történetiség, mert tudják, hogy az evangéliumot nem a történeti Jézus hitelesíti, hanem a feltámadott. Hogy lenne számodra hiteles bármely evangéliumi tudósítás, amelynek a történeti igazolhatósága a múlt homályába vész, és a történeti Jézus kutatás is megreked az ismeretlenségben maradásnak egy bizonyos pontján, hogyha nem a feltámadott ébresztette föl benned az érdeklődést. Kortársa volt a názáreti Jézusnak, a tarzuszi Saul Pál, közvetlen kortársa. Egymástól x kilométer távolságra éltek fiatalon. Elvileg még találkozhattak is volna Jeruzsálemben. Elvileg. Hogy jutott hitre Pál? Történeti tények győzték őt meg Jézusról? A feltámadott Jézussal találkozott. Ez a szempont fontosabb, időt állóbb, sőt, időn átívelő, mint a történetiségnek a szempontja. Az a Jézus hitelesít, tehát aki még életében az igazság lelkét ígéri tanítványainak, és ez a lélek az, amelyik Krisztust az Ószövetség szövegének olvasása során is elénk állítja, amely egykor a teremtés hajnalán, mint Isten lelke a vizek fölött lebegett, kotlósként melengette a káoszból kozmosszá alakuló világot, és ez a lélek jelenik meg az Ószövetségben is úgy, hogy velünk, akik immár visszafelé a Krisztus esemény felől olvassuk az Új Szövetséget és az Ószövetséget is, egyszerre csak felismerteti az Ószövetségben is jelenlévő Krisztust, elhúzva azt a fátyolat a szemünk elől, mely sokak szeme előtt ott marad, ahogy azt Luther is mondja, és ahogyan azt az Új Szövetségben is olvassuk a korintusi levélben Páltól. Hát nyilván Pál alapján idézi Luther is. Nem titok, hogy itt a zsidók Új Szövetséget mellőző hitére gondol, ők nem veszik észre a fáktól az erdőt, Mózestől Krisztust, a betűktől a lelket, és találhatnánk még ilyen ellentéteket, fátyol van hitük látása előtt. Más szóval, nem saját fantáziánk képzel evangéliumi tartalmat. Az egyébként új szövetségi szempontból sok helyütt nem releváns, nem számottevő mondani valóba, hanem fordítva a Szentlélek érteti meg velünk, hogy ott az Új Szövetségben Krisztusról van szó. Ezért meri Pál apostol, nem egy helyen, de az evangélisták is, minden további nélkül, mint igei alapot, szent könyvüknek a szavait, idézni az Ószövetséget, ezért magyarázza Luther is előszeretettel, még inkább, mint az Új Szövetség iratait. És ezért élhetünk vele mi is, szüntelenül keresve abban a Krisztust, ezért prédikálhatunk Krisztus központúan evangélikus templomainkban ószövetségi perikópák kijelölt igéik alapján, minden további nélkül, mert Krisztust hirdeti az Ószövetség is. Erre a lélekre hagyatkozva lépteti ki, emeli ki Luther a Szentírást a középkori egyház védőbástyai mögül, és adja azt a nép kezébe, hiszen a Biblia tanulmányozás legfőképpen lelki eredményei nem egyedül a papságra vagy az egyházra tartoznak, hanem általában Isten népére, a Biblia mindenkié. Kincstári igazítás, egyházi magyarázat, klerikális póráz nélkül, írtam már én egy korábbi tanulmányban, ezért mondja Luther, bár megtisztelte az olvasó közönséget azzal, hogy előszókat írt a Szentírás könyveihez, hogy valójában még előszókra sincs szükség. Elég, ha az ember a Bibliát olvassa, a Bibliát olvasva maga a Biblia fogja meggyőzni az embert Isten igazságáról. A Szentírás magát magyarázza. Más szóval a Szentírás maga magyarázata, scriptura sua ipsius interpres elv alatt, ne azt értsük, hogy majd valamiféle egzegézist kapunk akkor, amikor mi a Bibliát olvasuk, és egyik ige utal a másikra, és abból mi összeállítunk egy Biblia tanulmányt. Ez egy másodlagos hozadéka ennek az alapelvenek. Az elsődleges és igazán luteri hozadék az, hogy nincs szükség semmilyen egyéb meggyőző tudományra ahhoz, hogy a Szentírásban Isten igazságával szembesül az ember. Ahhoz elég maga a Szentírás, elég maga a literatúra, a Szentírás szava betűje, mert nincs más, nincs több, amiben ott lenne az a többlet értelem, az a hüponója, amire már Origenész is rámutatott, hiszen a Szentírás szövege az magában hordozza az üdvösséges tanítást, ahogyan Origenész mondotta, a dogmata szótériát görögül, vagyis a szótériának, a megváltásnak, az üdvösségnek a tudományát. Nem jobb, más, gazdagabb, több tudomány nincsen, mint amit a Szentírás képes reánk bízni ebből a szempontból. Így magyarázza önmagát. Értelme önmagában rejlik, belülről tudom azt megfejteni, nem pedig valahonnan kívülről kapom meg a Szentírás többlet értelmét, hogy az ne lenne elég, ki kellene pótolni bármiféle kívülről érkező tudománnyal. Az a jó igehirdetés, amely nem ezt célozza, hanem azt a meglévőt tudja úgy megszólaltatni, hogy a maga gazdag színeit visszatükrözteti, és megfelelőbb lesz a mi számunkra. Ezért kell hozzá a mai nyelv, a megfelelő eszköz, hogy az iránt fogékony embert ugyanazzal az igazsággal meg tudja találni. Ugye értjük, hogy mennyire modern és minden korban megfelelő a Szentírásnak a szövege, mert magában érték. Nem a kor, amelyben élünk, teremti meg azt az értéket, amely felülmúlja a régit, hanem a régi teremt magának olyan környezetet, olyan embereket, olyan tudományokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a benne rejlő örök igazságot mai módon tudják képviselni. Megint egy fordított irány. Sokszor átesünk arra az oldalra, hogy azt hisszük, nekünk kell kipótolni, ami a Szentírásból érthetetlen, holott fordítva van, nekünk kell azt az értékszemléletet megismerni és elfogadni, amely örökérvényű. De így vagyunk ezzel nem csak a Szentírás tekintetében, hanem sok más lekacagott és avitnak minősített értékkel kapcsolatban is. Bízzunk ezekben, amelyek maradandók, teljesen mindegy, hogy milyen korban él az ember, azok örökké, azok fognak maradni. Elsősorban tehát magára a szövegre kell figyelni, azon kell és azon lehet tájékozódni, mi van megírva, nem pedig azokra az értelmezési kísérletekre, melyeket akár az egyház is szentesített a történelem folyamán, vagyis röviden a hagyományokra. Olyannyira elegendő a Szentlélek vezetése a Biblia értelmezésében és oktatásában, ezért oktatjuk, ezért van hittanóra. Ne gondolják, hogy az matematika órához hasonló kellene, hogy legyen, az tantárgy vagy tananyag, ezért oktatjuk. Ezt az értéket tanuljuk meg, ismerjük meg, ismerjük fel. Tegyük ki magunkat az Isten lelkének, hogy hitet ébresszen bennünk. Ezért más a hitoktatás, és végtelenül fontos, ezért irtották annak idején tűzzel, vassal, mert volt annyi eszük nekik is, maga a nagy Sztálin is papnak készült, mint tudjuk, hogy összerendezi valódi, időt álló, történelem fölötti értékek mentén a társadalmat. Életveszélyes, a társadalmon uralkodni akaró, és azt kihasználni, kiszipolyozni akaró hatalomnak. Életveszélyes az evangélium képviselete. Még az egyházon belül is ez az életveszély megjelent. Aki megtette horribile dictu, eretneknek minősítve eltették lábalól. Nota bene. Olyannyira elegendő tehát ez a vezetés, hogy akár a családfő is taníthatja annak igazságaira háza népét. Ebben őt segíthetjük, akár tovább is képezhetjük, és ez már az egyház tanító hivatalának feladata, amikor betoppantam, talán éppen a Kiskátéról volt szó, hát ez a Kiskáté. Nem más írta, mint a teológia tudományának doktora, Luther Márton. Nem átallotta megírni, így tanítsa rá családfő háza népét. Nem ő az egyetemi katedráról, családfő háza népét, mert tovább képezhetjük ebben egymást. És kialakul majd a Bibliaóra, mint műfaj a későbbiekben. Helyette ne akarjunk tenni és cselekedni és tanítani, tudnék a családfő helyet. A gyülekezet helyett, a presbiterek helyett, de a presbiter viszont akarjon. Működjünk együtt, ugyanaz a feladatunk. Ja, hogy én nem vagyok alkalmas a tanításra, képviseld, tanítsd mással az evangéliumot a gyülekezetben, amivel tudod. Kiváló süteményeket tudsz sütni, hozd a szeretet vendégségre. Örülni fognak neki, de ne kényszerből tedd, hirdesd ezzel az evangéliumot. Csak hogy röviden mondjam a lényeget. Természetéből adódóan tehát az evangélium nem tankönyv, nem törvénygyűjtemény, hanem a Krisztusban való hitre segítő igehirdetés, Isten kegyelmével szembesítő bizonyságtétel, szóval és tettel, süteménnyel és prédikációval. Tettekre, ha ösztönöz, akkor Krisztus követésére tanít. Úgy, hogy a benne foglalt tételekkel Krisztus más tetteire és cselekedeteire is figyelmeztet, tudnillik Krisztustól, az ő elvi tanításától, lelkétől, szellemétől, igazságától független keresztény cselekvés nincsen. Nincsen. Mindig, ami tett és cselekedett keresztény ember részéről, a Krisztus szűrőjén kell, hogy átszűrődjön. Keresztény értelemben csak a hit teremheti meg a maga gyümölcseit, melyek aztán természetesen megmutatkoznak tettekben is, nem a hívő ember képességeiből, erejéből, hanem a hitet szerző és tápláló lélek által. Mi több, mondja Luther, a hit kifejezetten keresi a tettekben való megnyilvánulást. Miért is szűrődne át a Krisztus szűrőjén? Miért is préselődne az ember a Krisztus présében? Miért is feszítetnék meg Krisztussal együtt nap-nap után, ha nem azért, hogy azután, mint a sajtóba kényszerült szöllőből kicsorduljon a lényeg, az az etika, amiről szó volt, a keresztény ember, embersége, etikus magatartása. Ezek nélkül a tettek, cselekedetek, ilyen értelmű Krisztus képviselet nélkül csak feltételezés maradna a hit, hiú ábránd vagy kegyes kitaláció, amiről szépen és szóvirágosan lehetne akár szószékekről is beszélni, de facta locuntur igazán. A tények, a tettek beszélnek mindig, nem a szavak. Jézus nem csak azt mondta, hogy az ember fiát majd átadják, hanem meg is történt. Lutheri képpel szólva, a hitet nem lehet zablára fogni. Az mindenképpen feltűnik úgy, hogy jó cselekedetekben nem megnyilvánul, kevés lenne. Tör ki! Jó cselekedetekben tör ki! Érezzük Luthernek a vehemenciáját, a lendületét. Tanúságot tesz az evangéliumról, arra tanítja az embereket, minden ideg szálával a másik ember javán munkálkodik, mert Luther azt mondja, hogy ez a szeretet ösztönös parancsa. Felszabadítja bennünk a hit, az ösztönszerű szeretetet. Mit gondolnak, hogy Jézus miért állította példaként a jóságos samáriait hallgatói előtt, akiből minden további megfontolás nélkül ösztönszerűen tört ki a szeretetnek mozdulata, cselekedete. Mert erről van szó. Nem fontolgatok, oda térdelek. Ösztönszerűen cselekszem. A hit az nem fontolgat, nem mérlegel, hanem cselekszik, most kiélezve, hanem cselekszik, ösztönszerűen cselekszi a szeretetet, a szeretet parancsának ösztönszerűen tud engedelmeskedni. Ilyen egyszerű ez, és ilyen radikális. Ahol a szeretet és annak szoros nyomában a cselekedetek nem bontakoznak ki, mondá Luther, ott a hit sem valóságos. Ott Krisztust nem ismerik igazán, csak emlegetik. Lehet, hogy napjában többször, hivatalosan is. Olyan lutheri alapú, de bizonyosan állítható, hogy bibliai alapú teológia nem létezik, mely kimerülne az elméleti bölcselkedésben, s ne kísérnék a szeretet látható és tapasztalható jelei. Ha angyalok nyelvén szólal is meg, ha minden bölcsesség birtokában is van, ha hegyeket elmozdítani képes, hittel ragaszkodik is hozzá, ám nélkülözi a szeretetet, az a teológia bibliai szempontból hamis, üres és értéktelen. Ezért írja Pál a szeretet szép himnuszát 1 Korintus 13-ban. Ezért mutat különb utat is azoknak, akik annyira ragaszkodók, hogy már nyelveken szólnak, elragadtatásukban. Ezek után jut el Luther a római levélhez, még néhány perc talán adódik, csak tényleg néhány, mert nem akarom az időt elvenni a következő előadótól. Ezt a, most mondjuk ki, bár erős a szó, megkülönböztetést, súlyozást, a Szentírás tartalmával, a tartalmat pedig rendszerező könyv irat beosztásával is követi. Így és Gyula is ír idősebb kori munkát ezzel a címmel, hogy szemelt szőlő. Szőlő termésből a legjavát szemelgeti ki. Fekete Gyula író meg Tengercseppek címmel ír kis gyűjteményt. Az ő legfontosabb gyöngyszemeiből, melyeket ő annak ítél. Luther számára a Szentírás gyöngyszemei, szőlőszemei, azok a fejezetek, szakaszok, könyvek, igék, melyek Krisztust hirdetik. Így is beszél róla, hogy mindezek után már magad is igazítéletet és különbséget tehetsz a könyvek között, mert felismered legjavukat. Hát ismeri az ember, mikor a piacon válogat, és azért gyarló módon a legjavát igyekszik kikapkodni a baracknak, mert ne a férgese vagy az ütődöttje kerüljön az asztalra. A legjavát. Lutherrel vállalhatjuk. Testvérek, ez nem a java. Hol a Krisztus? Ő a jó. János evangéliuma, Pál levelei, legfőképpen a rómaiakhoz írt, s Péter első levele, e könyvek magja és veleje, a igazi termés. Ezért illő, hogy ezeket tartsuk legelőbbre, s minden kereszténynek azt javalljuk, hogy legelőször, leggyakrabban ezeket forgassa, naponkénti olvasással olyan szükségessé váljanak, akár a mindennapi kenyér. gyereknek, unokának, hittanosnak, bárkinek, ha kérdezi, melyik bibliai könyvet olvassam először? Luther alapján János evangéliumát javasold. Ha egyszerűbbet gondolsz, mert János elvont egy kicsit, bár szövege egyszerű, Márk evangéliumát. És Luther azt mondja, ha találkozni akarsz tartalmi szempontból a Szentírás szíve közepével, akkor a római levelet. Vagy Péter első levelét, az annyiból érdekes, hogy egyháziasabb, mint a római levél. Már az egyház szerkezetének, vagy feltételezhető, akkora kialakult kezdeti struktúrájának szempontjából. Ha pedig egyiktől búcsút kellene vennem, mondja Luther, Krisztus cselekedetei vagy prédikációi közül szívesebben válnék meg a cselekedeteitől, hogy sem a prédikációktól. Hogy tehetett Jézus annyi csodát? Ne arra figyelj, mit mondott, mit tanított, azt fogad meg. Utána majd jöhetnek a csodatételek, majd, hogyha a tanításában kellőképpen elmélyültél, fogod tudni talán értelmezni azt is. Nyugodtan vágj vissza a kételkedőnek. Ugyan kérem, ez lehetetlen. Vizen járt, de hol voltak a cölöpök, amit a viccben is ismerünk. Leült és tanított. Mennyivel egyszerűbb. Nincs benne semmi csodálat. Igaz? Amit tanított Istenről, a java, legjava felülmúlhatatlan. És ekkor jön majd a római levél, ami a legvégén néhány kulcsfogalmat tartalmaz Luther számára. Ezeket még jegyezzük föl, és olvassuk el, mert most már nem járt az idő, de majd legközelebb szíves folytatom. Luther Márton előszók a Szentírás könyveihez, Magyarországi Luther Szövetség kiadványa, Hermeneutikai Kutatóközponttal karöltve, ifjabb Fabinyi Tibor és társai jegyzik nagyszerűen, tessenek beszerezni, nem is drágák ezek a kiadványok. És ezt elolvasni, ha valakit érdekel Luther ige hirdetése, ige értelmezése, akár egzegetikai irányultsága, ezt elolvassa. Címe Luther Márton előszók a Szentírás könyveihez, Magyar Luther könyvek második példány, Magyarországi Luther Szövetség 1995, fordította Szita Szilvia, lektorálta Csepregi Zoltán, felelős kiadó Rajsz András, csupa komoly tudós, és sorozatszerkesztő Fabinyi Tibor. A hermeneutikai füzetek azok bővebbek, de azok kék színűek. Ezek ilyen barnásak vagy sárgásak, attól függ. Érdemes még Iczés Gábor tollából elolvasni a Christum Tribet című írást, mely azzal foglalkozik, hogy ami Krisztust állítja elénk, Luther írás értelmezésének Krisztus központúsága. Nagyszerű tanulmány arról, hogy ilyet nem is mondott Luther, hogy was Christum treibt, ami Krisztust állítja elénk. Más összefüggésben használja a tulajdonnevet is, meg az igét is, de a tanulmány maga olyan nagyszerű, hogy elolvasva igencsak helyére illeszti, ami bennünk esetleg kétség, Luther írás értelmezéssel kapcsolatban. Azt is szeretettel ajánlom, azt most nem tettem be, mert nem gondoltam, hogy így szóba kerül. Ez is legyen elég. Állítom, hogy sokan ezt sem ismerik az egyházunkban, tisztelet a kivételnek. Első lépés, minél többen ismerjék, ismerjük meg. Aztán majd lépünk tovább. Luther vagy reformáció jubileumán nem túlzás, és egyáltalán nem túlzás, én is rájövök meglepő, különböző tetszetős módszerek után, hogy bizony Luthert, az egyházatyákat, klasszikusokat föl kell fedezni, a Szentírás szövegéhez ragaszkodni kell, értelmesen, modernül, de megfellebbezhetetlen ragaszkodással. Abból lesz reformáció, megújulás, egyházi is. Nem a mi akaratunkból. Isten igéje teremti azt meg. Ha ebben minél többen egyetértünk, kedvel gyűlünk majd össze Isten igéjének hallgatására, ige hirdetések hallgatására. Nem az embert, nem a stílust fogjuk nézni, hanem az igére leszünk szomjasak, és egyszerre csak azon veszük észre magunkat, hogy újul az egyház. Minden program, meg kínlódás, meg erőlködés, meg pénztelenség, meg pénzkoldulás nélkül. Újul az egyház, és egyszerre csak jobb lesz a hangulatunk. Nem érezzük olyan nehézkesnek az egész testet, mint egyházat, Krisztus testét. Igaz? Tehát kezdjük el ezzel, mondom a fogalmakat, és akkor befejeztem megköszönve. Törvény, első fogalom, amit Luther kiemel. Bűn, második fogalom. Kegyelem, hit, test és lélek, igazság, és ezzel be is fejeztük. Ezeket fejtegeti aztán a különböző fejezetekről szólva fél-fél oldalban. Tehát kegyelem, hit, bűn, törvény, ajándék, még ide írható, igazság, test és lélek. Ezek a kulcsfogalmai annak a tanításnak, mely evangéliumi értelemben körüljárja az embert, és alkalmas arra, hogy aztán előkészítse az evangélium befogadására. Külön bibliai óra témája lehetne egy-egy óra, egy-egy fogalom, meg is van egy fél éves sorozat. Mindezt a dogmatika tükrébe is állíthatjuk. Melanchthon is azt mondta a római levélről, hogy a keresztény élet tanításának összefoglalása, Christiane Compendium, most mondom, hogy keresztény tanítás összefoglalása, azt hiszem dogmata Christiane Compendium, de most a dogma annyira elvisz, hogy lehet, hogy nem az, de dogmata Christiane Compendium. Tehát a dogmatika szempontjából is vizsgálható, nem csak két legyet, hanem többet ütünk egy csapásra. Luther, római levél, alapfogalmak, dogmatika, Melanchthon is. Kiváló bibliaórai anyag ahhoz, hogy újra elővegyük és értelmezzük a mi hitünknek a velejét, luteránus, luteri, bibliai alapú írás értelmezés szempontjából. Szívből kívánok ehhez érdeklődést, lelkesedést és tetteket is a testvéreknek. Köszönöm.